13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Átadták Szerencsen az Ondi település rész új fejlesztőházát és családi központját. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Konz Zsófia elmondta, a munka és a család közötti egyensúlyt szolgálják, a többi között a bölcsödefejlesztések és a kisgyermekes szülők munkavállalását segítő intézkedések. Ondon a Szülők Háza Alapítvány üzemeltetésében jön létre új családi központ és fejlesztőház. A korábban óvodaként működő, de évek óta kihasználatlan épületben a jövőben egy kétcsoportos munkahelyi bölcsöde is megkezdi működését. Konz Zsófia arról is beszélt, hogy a beruházás egy széleskörű együttműködés eredményeként valósult meg, melyben a Szülők Háza Alapítvány, az önkormányzat, a minisztérium és egy szerencsen működő vállalat is részt vett. Elhangzott, a korai fejlesztés iránti igény folyamatosan növekszik, ezért is volt fontos egy ilyen központ létrehozása. A szülők számára kulcskérdés, hogy időben hozzáférjenek a gyermekük fejlődését segítő szolgáltatásokhoz. Regős Judit, a Szülőkháza Alapítvány elnöke hozzátette, a Szerencsi Központban korszerű eszközök is rendelkezésre állnak majd, köztük egy úgynevezett neurofeedback rendszer, mely a gyerekek koncentrációját és figyelmét segít fejleszteni. Az ilyen típusú fejlesztések alapot adnak a későbbi tanulási folyamatokhoz, és hosszú távon is hozzájárulnak a gyerekek sikerességéhez, mondta a szervezet vezetője. Megújult az adónaptár, az újítás révén a naptár már automatikusan megjeleníti, és akár más naptár alkalmazásokba is betölti a fontos adózási teendőket. Határidő követő szolgáltatása segít a naprakész adóügyintézésben. Hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az ügyfélportálra bejelentkezett felhasználó adózási feladatai automatikusan megjelennek a személyes, profiljához kötött adónaptárában. A korábbi verzióhoz képest már előzetes kérdésekre sem kell válaszolni, ugyanis a rendszer a NAV nyilvántartásaiból tölti be a szükséges adatokat. Az adónaptár minden megnyitáskor automatikusan frissül, így a felhasználók mindig naprakész információkat látnak a bevallási határidőkről és kötelezettségekről. A naptár kapcsolódik az ügyfélportál idővonalához is, ahol egy áttekinthető, függőleges sáv mutatja a közelgő bevallási határidőket, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Senkinek nem kell visszautalnia az informatikai hiba miatt tévesen kifizetett késési biztosítást, közölte a Magyar Államvasutak. A társaság azt írta, a vasárnapi óraátállítást követő első néhány órában informatikai hiba miatt pontosan közlekedő vonatok esetében 60 perces késést jelzett a MÁV csoport utastájékoztatási rendszere. Ezért olyan utasok is részesültek a késési biztosítás alapján járó kompenzációban, akiknek a járata pontosan vagy 20 percnél kisebb késéssel érkezett a célállomásra. A közleményben hozzátették, hogy azoknak az utasoknak, akik a pontosan közlekedő járatuk ellenére is visszakapták a jegyár felét, nincs tennivalójuk, az összeget nem kell visszautalniuk a MÁV csoport számlájára. Jelezték, a visszatérítésben érintett utas és járatszám egyaránt alacsony, áll a MÁV csoport közleményében.
Az időjárásról.
Erősen felhős, borult marad az idő az ország keleti kétharmadán, többfelé várható esőzápor. A legtöbb csapadék a déli tájakon hullhat, egyes körzetekben jelentős mennyiség is összegyűlhet. A szél többfelé lesz erős, de viharos lökések már csak a Balatonnál és Sopron térségében valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 13 fok között várható. Kedden borult lesz az ég és több helyen várható esőzápor, az északi északnyugati szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet kedden délután 6 és 11 fok között lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nélkülünk szép volt még. kötöttem, te elhinnéd rólam.
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen. Átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem. Tuna parti séták, boldog hajó út a tengeren. Csokoládé apcsók, mézes kalács, sok álmodozás. És elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy. Pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Vagyok szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jég eső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés. A lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours,
l'amour toujours,
nem fakul már sohasem. L'amour toujours,
l'amour toujours,
te vagy a végzetem. Nem, 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 nem.
Beszélgetés fontos ügyekről. Az Európa Rádió civil szervezeteket bemutató műsorát hallják. A kérdező M. Szűcs Péter.
A stúdiónk vendége Szatmári Gergő, a Kacsakő Egyesületnek az alelnöke, az év önkéntese 2022-ből, erre majd visszatérünk pontosan, mit jelent. Szervusz, üdvözöllek. Kacsakő Egyesület, a fő célotok különböző társadalmi helyzetű és vagy eltérő identitású gyerekek közösségi kovácsolása. Egy mondatban, miért pont ezt a célt tűzte ki az Egyesület magának? Honnan az indítatás erre?
Ez 2018 környékén indult. Én akkor jó magam, én nem voltam része az Egyesületnek, viszont Takács Borbál az Egyesület elnöke, illetve a másik alelnök, Nagy Anita, ők igen, és ők mind, illetve többük magukkal az ELTE-n tanultak interkultúra és pszichológiát és pedagógiát.
Ez mit jelent? Mert most azért ez nem, igen, nem egy hagyományos
ez, ez most már azt hiszem, hogy társadalmi befogadások néven fut az ELTE-n. Hát különböző kultúrákról, csoportokról, hogy hogyan tudunk segíteni nekik az integrációban, befogadásban, milyen nehézségekkel küzdenek. Persze gondolom én, mert én nem ezt tanultam, tehát most kicsit így kívülről beszélek befelé. Én pszichológus vagyok egyébként, tehát én pszichológiát tanultam. És nyilván ők tanultak többek között például a kisebbségi csoportoknak a helyzetéről, illetve arról, hogy a sport az egy nagyon jó eszköze lehet mondjuk a társadalmi csoportok integrálásának. Elősegítheti a közösség építést, illetve a befogadást. És mikor végeztek, akkor azt gondolták, hogy ez egy szuper lehetőség lenne ezt kihasználni, hogy csináljanak egy olyan programot, ami elsősorban a sport köré épül, és nem szegregált formában foglalkozik kisebbségi csoportokkal, mert hogy ilyen programok léteznek, nagyon szuperek, de nagyon kevés olyan program van, ahol a többségi társadalom tagja és a kisebbségi csoportok egyszerre vegyesen tudnak találkozni. És akkor egy valamilyen pályázat keretében, mint fiatalok informális csoportja pályáztak, és létrehozták az első kacsakő tábort, akkor nem, még nem mint egyesület, csak mint közösség, és igazából onnan indult ez az utazás, most pedig már a hetedik táborunkat szerveztük idén-nyáron.
Mondod, hogy a sport az egyik, ami összeköt, mondok egy másikat, a zene. Az is lehetett volna egy ugyanilyen hívó szó, ami még nem jelenti azt, hogy nem lehet a jövőre nézve, ez is. De mégis ez hol probléma elsősorban, ez a fajta dolog, hogy eltérő, identitású, eltérő, társadalmi helyzetben lévő gyerekek, mert az ember azt feltételezné, hogy a gyerekek pont, hogy találkoznak. Mert óvodába járnak, iskolába járnak, és ott mindenféle gyerek van, hogy mennyire probléma ez. Egy időben tudjuk, hogy a szegregált oktatás az gondot okozott, ez ma is ennyire probléma?
Ez a mai napig probléma, főleg kistérségekben, szegregált iskolákban tanulnak nagyon sokszor például roma gyerekek, fiatalok, és sok esetben ezekben az iskolákban egyébként alacsonyabb színvonalú vagy speciális tanrend mentén tanulnak, tehát nem is feltétlenül ugyanazt az anyagot kapják meg, illetve azt hiszem, hogy 2024-es KSH adat, hogy a szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatának ítettek aránya, az mondjuk a roma magyarok esetében 64,8%, a nem roma magyarok esetében 18%. Tehát, hogy például azért ez egy jó, jelentős különbség, amivel érdemes foglalkozni.
Igen, de itt csak a gyerekekről van szó, ott talán lehet, hogy más az arány, mert szerintem ez felnőttekre vonatkozik, nem?
Ez, nem néztem utána ennyire ennek igen, a kutatásnak, de azt hiszem, hogy ez nem szűrt, hogy felnőttek vagy gyerekek, hanem ez egy összesített.
Azért kérdés ez, mert az ember azt is feltételezni, hogy az elmúlt mondjuk 10-15 év technológiai fejlődése, ezeket a nehéz sorban élőket is, a romákat, cigányokat is eléri, és azt látod, hogy én magam borsódi szülött vagyok, de ezt tisztáztuk te meg Debrecen, így tehát van. Miskolc-Debrecen, hogy az ember jár vidéken, ugye rokonlátogatóban, hogy ezek a technikai eszközök a rendelkezésükre állnak.
Igen.
Ezen keresztül viszont nagyon sok olyan információhoz is jutnak, amihez korábban nem. Azt gondolnám, hogy például az internet is egyfajta segítője ennek a folyamatnak, hogy, hogy sok mindent lehet látni rajta, sok minden félét, és akkor az ember ebből tanul.
Hát sok mindent, ami az én érdeklődési köröm. Azért nyilván a közösségi média platformok, az internet azért célja az, hogy az embert bevonza, és nyilván olyan tartalmakat, olyan oldalakat rak elénk az algoritmus, ami hozzánk érik, hozzánk passzol. Úgy empátiát fejleszteni, úgy nyitni a világ felé, megismerni más csoportokat, azért nagyon nehéz, hogyha az ember nem lép ki ebből a komfortzónából, vagy nem találkozik a buborékon kívül másokkal. És a közösségi média persze lehetőséget ad arra, meg az internet lehetőséget ad arra, hogy más információk is eljussanak hozzám, de pont emiatt nagyon be is zár minket, mert nagyon sok mindenki benne ragad ebbe a buborékba. És a kacsakőnek ez is egy célja, hogy ebből kiszakítsuk ezeket a gyerekeket, találkozzanak új élményekkel, új emberekkel, más gyerekekkel, akik nem biztos, hogy ugyanezt élik meg, mint ők, akik nem biztos, hogy ugyanúgy gondolkoznak, mint ők, nem biztos, hogy ugyanolyan kultúrájuk van, mint nekik. És visszatérve még az előző kérdésre egy pillanatra, lehet, hogy a gyerekek esetében, vagy a felnőttek esetében mondjuk máshogyan jelenik meg ez a kirekesztettség, de én azt gondolom, hogy ha a gyerekekhez nyúlunk, és hogyha gyerekekkel foglalkozunk, és az ő gondolkodásukat változtatjuk meg egy picit, vagy nekik segítünk, és egy jobb életet teremtünk a gyerekeknek, akkor nyilván ez kihat majd arra, hogy amikor ők lesznek felnőttek, akkor milyen világban szeretnénk élni.
Lehet ezt, most provokállak kicsit, erőszakolni ezt a dolgot? Tehát, hogy muszáj az, hogy mindenki lásson mindent, vagy annyira nem?
Erőszakolni nem lehet, de hogy a lehetőséget, azt muszáj megadni, és visszakérdezek akkor, hogy a világ az a felé halad, hogy minél inkább elfogadók legyünk egymással, vagy nyitottak legyünk egymással, vagy inkább széttartás van inkább, és mindenki polarizálódik bizonyos gondolatok, ideológiák mentén.
A világ egy része ebbe az irányba
ugye?
Megy, a világ egy másik része a másik irányba megy, jogos. Értem, csak ugye, amikor az ember egy döntéshelyzetben van, vagy mondjuk egy szülővé válsz,
igen.
Nekem vannak gyerekeim, most már az egyikük felnőtt, a másik meg nem sokára felnőtt lesz. De ha mondjuk van egy átlagos család, és akkor ott jön az iskola választás, ugye ez egy fontos kérdés, hogy milyen suli legyen, jó legyen, most mindenki nem járhat versenyistálóban, meg nem is kell járnia, de az biztos, hogy egy fontos kérdés, hogy na, milyenek lesznek az osztálytársak. Most túl azon, hogy a tanárok, az még fontosabb persze, hogy ők milyenek.
Hogyne.
És ugye a családok egy részében ez lehet, hogy azt mondja, hogy viszonylag úgy gondolja valaki, hogy az ő gyereke az ilyen jól fog tanulni, vagy tehetséges bizonyos dolgokban, és nem akarja, hogy adott esetben, hogy egy olyan legyen az osztálynak egy olyan része is, aki meg nem ebbe az irányba akar menni, hanem ő egy kicsit a csibészség még jobban izgatja most, hogy tényleg egy átlagos szituációt hozzak. Mivel győzöd meg a szülőt, hogy már pedig higgyen, érdemes lesz ebbe az osztályba járatni a gyereket?
Szerintem van egy olyan gondolat, amire ráerősít egyébként az iskolarendszer, ráerősít a társadalom, a sport, nagyon sok minden, hogy van egyféle teljesítményfelfogás, van egyfajta érték, amivel azonosítjuk a gyereket. Az a jó tanuló, aki ötös, aki elmegy versenyezni, akit felvesznek a jó egyetemre. Ezek a kvalitások, amik számítanak, hogy tudja a matek képletet, meg a periódusos rendszert, meg a Mohácsi vészről tud-e mesélni. Van nagyon sok olyan érték, amit az iskola nem tanít, ami az életben egyébként fontos, például együttműködés, tolerancia, türelem, vezetői készségek, konfliktuskezelés, stb. Amivel egyébként mi is foglalkozunk többek között az Egyesületben, és ezek ugyanúgy fontos értékek, sőt, valószínűleg ezekre lesz igazán szükség, amikor az ember felnő, és meg kell állnia a két lábán. És persze, lehet, hogy egy versenyistálóban nagyon jó eredményeket lehet elérni, meg bekerül az ember egy nagyon jó egyetemre, de egy más környezetben más skilleket fog elsajátítani. És akkor ezt most ki az, aki megmondja, hogy miből profitál többet az ember? Más, de mindenképpen hasznos.
Ez teljesen jogos, ez a felvetés. Ugyanakkor még eljutsz odáig, hogy mondjuk egyáltalán azon gondolkodjál, hogy egyetem, vagy a karrier. Addig meg teljesítménykényszerben vannak a gyerekek,
igen.
A diákok. És ugye ott mondhatja a szülő, hogy jó, értelek, igazad van, van egy csomó dolog, amire szüksége lesz felnőttként valóban, de most egyelőre azt kell tudnia, hogy akkor hogy volt a Mohácsi vész, meg mikor született Petőfi, meg ilyenek. Mert hogy most ez alapján döntik el az ő jövőjét. És akkor mit tegyen egy szülő? Mit mondasz a szülőnek? Ugyancsak teszel fel a kérdést.
Nyilvánvalóan ezek fontosak, és hogyha ez a követelmény, akkor nyilván teljesíteni kell. De hogy fontos, hogy meglegyen egy másik oldal ennek. És azt hiszem, hogy a mi erősségünk aztán ebben is rejlik, függetlenül attól, hogy nyilvánvalóan az elsődleges célunk az például a közösségépítés, vagy az, hogy csökkentsük az előítéleteket, a diszkriminációt, hogy megtapasztalja azt a gyerek, hogy egyébként ő értékes, ő egyébként fontos, hogy meghallgassák, hogy törődjenek vele, függetlenül attól, hogy egyébként az iskolában ő hogyan teljesít. Mert az oktatási rendszerben azért az a fajta figyelem, az a fajta törődés, amit mondjuk nálunk mi meg tudunk mondjuk adni a gyerekeknek, az arra nincs lehetőség. Be van osztva, rengeteg órájuk van, be van osztva a napjuk, egy osztályba jár, nem tudom, 30 gyerek, van rá egy pedagógus. Nálunk mondjuk egy táborba 2-3 gyerek jut egy felnőttre, vagy egy felnőtt jut 2-3 gyerekre, attól függ, hogy honnan nézzük. Szóval persze teljesíteni kell, de fontos, hogy a gyerek az nem egy versenyló, ahogy az előbb beszéltük, és fontos, hogy törődjünk a gyermeki oldal, az emberi oldallal, hogy a fejlődését hogyan tudjuk támogatni, és fejlődni nem csak ezek mentén lehet, hogy az ember tanul és teljesít.
Beszéltünk itt elsősorban az eltérő identitásról, tehát mondjuk magyar és roma együttélés, de ettől ez színesebb, mert ugye lehetne hozni azt, hogy mit tudom, gazdag, szegény, jó társadalmi helyzetben lévő, vagy kevésbé jó társadalmi helyzetben lévő, vagy lehetne hozni, hogy fogyatékkal él valaki, vagy egészséges. Ezekre is van programotok az ilyen típusú különbségekre?
Nem a programunk más, hanem igazából minden gyereket szívesen látunk, függetlenül attól, hogy ő milyen társadalmi csoportba tartozik, vagy milyen identitással rendelkezik. A legtöbb, vagy a két legnagyobb csoport a programainkon azok a roma és a nem roma gyerekek, de ettől függetlenül vannak más típusú gyerekek is, akik küzdenek esetleg más típusú problémákkal, szegényebb családból származnak, valamilyen mentális nehézséggel küzdenek. Van olyan gyerekünk, akinek a szülei külföldről költöztek ide, tehát van egy ilyen kettős identitás, nagyon sok színek vagyunk, és pont azért jók ezek a programok, hogy ennyire sokszínű ez az egész közeg, és nagyon sok mindennel tudnak találkozni a gyerekek. Nem célunk az, hogy legyen egy program, ami csak a cigányságra fókuszál, vagy csak a, nem tudom, kínai magyar gyerekekre fókuszál, vagy a mentális nehézséggel küzdőkre fókuszál.
Milyen programokkal tudjátok a gyerekek körében ezt elhinteni? Tehát itt önmagában elég az, hogy focizunk egymás ellen, Vagy attól ez több?
Hát ez jóval több ennél. Az év legfontosabb és legnagyobb, meg talán a legizgalmasabb a programja, az a nyári táborunk. Ez egy élménytábor, fair play sport foglalkozásokkal, kézműves foglalkozásokkal, beszélgetésekkel, workshopokkal dolgozunk. Lehetne csak egy 45 perces műsort arról, hogy mit csinálunk mi a táborban. Nagyon szívesen is mesélek róla későbbiekben, de ez fontos, hogy ezek általában struktúrált programok. Itt is egyébként nagyon be vannak osztva a gyerekek, hogy mikor mit csinálunk, csak egy picivel talán élvezetesebb, mint egy iskolai program. És fontos az, hogy ezek élmény alapú programok, a tanulás is ez alapján történik az élmények során, és egy nagyon fontos része az élmény alapú tanulásnak, hogy ezek után reflektálunk erről a gyerekekkel, beszélünk róla, hogy érezted magad, mit tanultál, mi történt, mi az, ami működött, mi az, ami nem működött jól, és akkor így ők is megértik azt, hogy mi történik velük, és el tudnak vinni valamit. Ez a tábor. Ezen kívül évközben vannak havi rendszerességgel klubfoglalkozásaink, ahol szintén élménypedagógiai programokon vesznek részt a gyerekek. Ez több szempontból is nagyon fontos. Az egyik az, hogy nyilvánvalóan mi is tudjuk azt, hogy egy 5-6 napos tábor alatt azért nem lehet megváltani a világot. El lehet indítani változásokat, vagy el lehet vetni magokat. Tartós, hosszú távú eredményt akkor lehet elérni, hogyha ezekkel a gyerekekkel hosszú távon foglalkozunk. Ennek egy nagyon jó eszköze a klub programjaink, hiszen havonta találkoztatnak velünk, illetve egymással, és nem szakad meg egy teljes évig ez a kapcsolat, amit elkezdünk építeni. A másik pedig az, hogy sokkal könnyebb így új gyerekeket integrálni a programjainkba, hogy évközben tudnak csatlakozni, és nem egy egész táborra kell elköteleződni, hanem eljön egy szombat délelőtt, és akkor meglátja, hogy néz ez ki, mit csinálunk. Mi is tudunk új önkénteseket bevonni így, és mi is tudunk kapcsolódni a gyerekekhez, úgyhogy ez a kapcsolat fenntartás és teremtés céljából is nagyon fontos, illetve tavaly óta van már egy mentorprogramunk is, ahol egyénileg foglalkozunk azokkal a gyerekekkel, akinek erre szüksége van.
Hány gyerekkel foglalkoztok?
Körülbelül ilyen 40-50 között. Nyilván fluktuálnak a gyerekek is azért. Egy táborban körülbelül ilyen 35 gyerek szokott lenni általában, de van, aki nem tud mondjuk eljönni, vagy más foglaltsága van, van, aki évközben aktívabb, van, aki kevésbé, úgyhogy nagyjából ilyen 40-50 gyereket tudunk elérni most.
És ugye 2018 óta működtök, tehát ez már 7 év, akkor így nyilván ez több száz gyerek az, akit elértetek így, ha most a évekre bontom le, vagy...
Ez egy picit csalókás így.
Most nem akarom ilyen lematekolni, csak hogy körülbelül mégis.
Azért nem, mert pont azért, amit az előbb is mondtam, hogy fontos számunkra a hosszú távú együttműködés, hogy nekünk ez egy fontos ilyen filozófiánk, hogy ha valaki bekerült már a programba, és részt vett mondjuk egy táborunkba, akkor őt várjuk vissza a következő évben is. És az, hogy egy tábor megfordul 35 gyerek, az nem azt jelenti, hogy minden évben új 35 gyerek fordul meg, hanem szeretnénk azt, hogy aki már volt, az újra visszajön. És vannak olyan fiataljaink, akik ott voltak a legelső táborban, 19-ben, 9-10-11 évesen, és most 17-18 évesek, és őket elkezdtük már visszaforgatni egyébként a rendszerben.
Tehát magyarul akkor ők viszik tovább, és ők lehetnek a következő mentorok magyarul?
Igen, van most egy Kacsakő alumni nevű program, ahol pont azért, mert ők már végigjártak ezt a Kacsakő ranglétrát, szeretnénk, hogyha ők aktív tagjai maradnának ennek a közösségnek, aki nyitott erre, az pedig be tudjon csatlakozni, mint táborosztató. És akkor most az idei táborban már megjelentek, hogy már nem táborozók, de még nem teljes értük táborosztatók, hanem valahol a kettő között, és volt nekik egy képzés, segítettek nekünk a táborba bizonyos programok során, felügyeletbe, vagy a programot levezényelni, úgyhogy egész nagy felelősség hárul most már rájuk.
Ha már említed a nevet, én elgondolkodtam a Kacsakő, hogy miért pont ezt választottátok.
Jól hangzott.
Jól hangzott, de egyébként, ha kicsit a filozófiáját megint nézel, akkor ebben ilyen sok minden, ugye van benne az, hogy kell egy lendület, ahhoz, hogy egyáltalán kacsázzonak ő a vízen. Már azoknak mondom, aki esetleg nem tudja mi az, hogy kacsázni kővel, ugye kis kövekkel úgy megdobni, hogy ugye pattogjon a vízen. És akkor ebből fakad az, hogy a pattogás ugye az is egyfajta segítség, föl-le. Most a végét nem mondjuk, mert előbb-utóbb nyilván minden elmerül a vízben, de az már az élet, nagy felnőtt élet. De hogy addig van segítség, akár így is fel lehet ezt fogni.
Azt szoktuk mondani, hogy igazából, ahogy a kő a vízben hullámokat generál, így a tevékenységünkkel mi is valami ilyesmit csinálunk, és ezek a gyerekek nyilván, amit tőlünk kapnak, azt viszik a környezetükbe, és hatnak, és akkor így kifelé egyre több mindenki tudunk így elérni. Úgyhogy ebben van valami, de ez inkább egy ilyen utólag mögé tett magyarázat, mint hogy volt egy elsődleges ilyen elképzelés, és akkor egy koncepció alapján alkottuk volna meg a nevet.
Pedig akár lehetett volna, lehetett volna az is. Budapesti program ez? Mármint abban az értem, hogy a gyerekek zöme az budapesti?
Részben, igen. Az egyesület az budapesti központú, de vannak gyerekeink Bagi, Dányi telepekről, Pilis Csabai tanodával együtt működünk, szóval Budapest és környéke leginkább.
Azért fontos ez, mert azt akartam kérdezni, hogy egyébként van-e különbség, vagy lenne különbség, érdekes felvetés lenne megnézni a fővárosban, vagy főváros és főváros környéki fiataloknál, ez mennyire probléma vagy kérdés, és mondjuk vidéken, ahol én azt feltételezem, de te vagy a szakember, annál is inkább pszichológiával foglalkozom, hogy vidéken azért toleránsabbak az emberek, már csak azért is, mert más a vidéki élet. Ugye aki ott nőtt föl, az tudja, hogy az nem ugyanazok a lehetőségek, nem ugyanazok az opciók vannak, mint a Budapesten, a fővárosban. Ezt te is, én is, ugye, akik ott nőttünk föl, de a munkánk miatt ide keveredtünk, mi is megtapasztaltuk már felnőttként, egy gyerekként, meg aztán pláne más az inger.
Nem akarok fals adatokat mondani, nincs most egy ilyen konkrét tudás így a fejemben erről. Érdemes lehet mindenféle attitűd vizsgálatot végezni vidéki településeken. Az biztos, hogy a hosszú távú céljaink között szerepel az, pont most vagyunk egy ilyen stratégia alkotási folyamatban, hogy később azért tudjon terjeszkedni az egyesület, és ne csak Pest és környéki fiatalokat érjünk, vagy gyerekeket érjünk el, hanem az ország több pontjáról tudjunk gyerekeket bevonzani, vagy esetleg, ha úgy alakul, akkor nem tudom létrehozni egy Kacsakő-Debrecen állomást, vagy egy Miskolci állomást, és akkor nyilván az ottani szervezet tudna a helyi adottságnak megfelelően dolgozni. Én azt gondolom, hogy összességében a roma ellenesség például, hogyha nem maradunk, ez nem csak egy budapesti jelenség, ez inkább egy országos jelenség. Kicsit akkor így a pszichológiai oldalról megközelítve, azért vannak kutatások arról, hogy a roma ellenesség azért elég jelentős Magyarországon. Kend Annának a kutatásait például szeretném mondjuk megemlíteni ezzel kapcsolatban. Az, hogy mondjuk egy munkahelyi állásinterjú során, vagy egy albérletkiadás, nem mondjuk milyen diszkriminációért mondjuk roma embereket, illetve pusztán, hogyha csak azt nézzük, hogy ez egy ilyen alapszociálpszichológiai jelenség, hogy van az én csoportom, ami most jelen esetben legyen mondjuk a nem roma magyarok csoportja, és hogyha van egy külső csoport, például a romák, akkor nagyon gyakran történik az, hogyha van egy probléma, van egy nehézség, valami történik, akkor a külső csoport esetében, ami most mondjuk a cigányság, azt mondom, hogy hát ők tettnek róla. Miért nem tanult jobban, miért nem keres magának munkát, stb. Amikor az a saját csoporttal történik, akkor nagyon sokszor külső okokra hivatkozunk. Tehát már van egy ilyen felelősségrátolás az emberre, anélkül, hogy mögé néznénk, hogy mi történik vele. Egy másik ilyen modell azt mondja, hogy a sztereotípiáink mentén nagyon könnyen feloszthatjuk ezeket a társadalmi csoportokat a melegszívűség, meg a kompetencia skáláján vagy dimenziói mentén. A romák tipikusan azok az a csoport, akik a melegszívűségen is egy alacsony értéket érnek el a társadalomba, illetve nem is tartjuk őket kompetensnek. Ez kettő dolog miatt problémás, mert ez meghatározza azt, hogy milyen érzésekkel fordulunk feléjük, és aki nem kompetens és nem melegszívű, nagyon sokszor megjelenik az undor, a harag, a gyűlölet, a lenézés, meg azt is befolyásolja, hogy mennyire vagyunk hajlandóak segíteni nekik, vagy mennyire vagyunk hajlandóak mondjuk ártani nekik. Tehát az attitűdöt is meg befolyásolja. És akkor ezt a kettőt összerakjuk, hogy amúgy se szimpatikus, meg még amúgy ő is tehet arról, hogy ilyen helyzetbe került, és ez az általános vélekedés, nem azt mondom, hogy mindenki, nyilvánvalóan vannak kivételek, de hogy nagyon sok, vagy ez az általános kép talán, ami sokakban él, és akkor nyilván ez diszkriminációhoz tud vezetni hosszú távon.
Ezen az sem segített, hogy azért az elmúlt 7-8 év gazdasági élete, különös tekintettel az építőiparnak a fellendülésére, az láthatóan munkához juttatta azokat, a romákat, akik dolgozni akartak, és ezt csak azért kérdezem, mert én ugye azért Miskolcon nem csak úgy megfordulok, tehát járok azért oda rendszeresen, hogy nekem az feltűnt, hogy ugye más a bevásárlási attitűd. Mondjuk 25 évvel ezelőtt lehet, hogy csak egy kifli zsemle, meg nem tudom, egy fél liter tej, meg egy sör, ma sokkal színesebb. És ha az ember arra figyel, kicsit figyel, vagy visszaemlékszik arra, hogy például a vidéken élő cigányság hogyan öltözködött, és hozzáveszem, hogy ma hogyan teszi, akkor meg ég és föld a különbség, már abban az értelemben, hogy divatos, abszolút, ha ruházat alapján kellene megállapítani, nem mondanál 10-ből 8 magyar, hogy nem hozzátartozik. Tehát szerintem sokat változott, vagy nem tudom, hogy ez tetten érhető-e, vagy te ezt hogy látod, hogy van-e ebben a változás? Nekem az az érzésem, hogy sokat változtunk, még ha nem is értük el azt, amit el kell érni, de hogy azért változik a társadalom a toleranciával.
Nem tudom, hogy...
Vagy csak optimista vagyok.
Tehát, hogy a tolerancia, meg az, hogy milyen gazdasági helyzetben vannak, vagy hogy ki mit enged meg magának, az nem biztos, hogy összefügg. Sőt, azt gondolom, hogy inkább nem függ
nem,
össze.
Csak tudod, más az érzület. Vagy azt gondolom, hogy ilyen szempontból látszik, hogy igenis megdolgoztak érte, ez az ilyen szempontból fontos dolog.
Én azt gondolom, hogy
mit gondol erről?
Ezt leginkább gazdaságtudományi szakemberek, néprajztudósok, antropológusok tudnák megmondani, hogy hogyan változott a cigányság mondjuk az elmúlt 10-15 évben, illetve hogy milyen kulturális változások figyelhetőek meg. Én nem tudok olyan választ adni erre, ami mellett 100%-osan ki tudok állni, hogy már pedig ez így van.
Én is csak benyomásról beszélek, nyilván nem alapvető kutatás.
Igen, de hogy azt gondolom, hogy az empátia, a másiknak a megértése, az, hogy képes vagyok belehelyezkedni egy olyan élethelyzetbe, ami nem a sajátom. Azért ez probléma, azt gondolom, még ma is a társadalomban.
Diákokkal foglalkozol, ez nem titok, ugye főállásban. Mennyire érzed ott ezt a fajta attitűdöt mindennaposnak az iskolánkban? Ugye ráadásul pont 14-18 év közöttiekkel foglalkozom.
Igen, ez elég homogén ez a csoport, amivel én foglalkozok. Egyrészt azért, mert nagyjából egy helyen laknak, nagyjából azonos a szakmai érdeklődés, ez egy technikum, ahol én dolgozok, nagyon sok a fiú, szóval, hogy ott annyira ez nem jelenik meg, ott más típusú problémák jelennek meg, stresszkezelés, önértékelési problémák, úgyhogy ott ez a diszkrimináció, vagy ez a megkülönböztetés, ez kevésbé jelentős.
Említett, hogy a nyári tábor az egy fontos program, megmondott, hogy vannak hétvégi programok. Ezeket hogy kell elképzelnünk? Tehát, hogy ott mit csinálnak a gyerekek? Feladatot kapnak, vagy ott is sportolnak inkább egymással? Hogyan tudjátok őket fejleszteni ebben a kérdésben?
Melyikkel kezdjük?
Amelyikkel szeretnénk.
Jó. A havi klub foglalkozásaink azok nagyon sokszínűek. Legutóbb például pont sportoltunk. A következő alkalom, a decemberi, az ilyen karácsonyi bügyköld, az egy kézműves foglalkozás lesz. Van, amikor van egy mozi délután, és utána van egy beszélgetés, amikor feldolgozzuk azt, hogy mi történt. Volt, amikor kirándulni mentünk velük, volt, amikor falat mászni mentünk, van, amikor társas játékozunk. Szóval, hogy...
Az értem. Tehát akkor itt minden is.
Nagyon sokféle, igen. Sőt, azt hiszem, hogy lehet, hogy nem is kézműveskedés lesz decemberben, hanem társasjátékes. Szóval, hogy nagyon sokféle. A tábor az egy picit hasonló struktúra mentén épül fel, nagyjából minden évben, persze vannak változások. A táborban, és nem csak a táborban, hanem évközben is, de hogy ott a táborban a legjelentősebb az, hogy több korcsoport van. Ugye azt említettem, hogy amikor elkezdtük, akkor ilyen 10 év körül csatlakoztak be a gyerekek, de nyilván ahogy nőnek, most már azért más programot kell, hogy kínáljunk mondjuk egy 16 évesnek, mint egy 10 évesnek, és három korosztályt hoztunk létre, vannak a pajtik, akik 10-12 évesek, a cimborák 13-14 évesek, és a bajtársak, akik,
wow,
akik 15-16 évesek már, és a pajtik esetében a legkisebbek, ott a legfontosabb az, hogy szórakozzanak, jól érezzék magukat, kapcsolni tudjanak egymáshoz. A cimborák esetében szintén ez nagyon fontos, de ott már van egy-egy olyan foglalkozás, akár külsős foglalkozást tartó által, akár úgy, hogy mi készülünk valamilyen workshoppal, amiben van egy pici edukációs rész. Valamilyen témát feldolgozunk velük, vagy valamilyen játékos gyakorlat során betekintést nyernek, nem tudom, valamilyen társadalmi problémába. És a bajtársak azok az a korosztály, ahol ez még hangsúlyosabb lesz. Hogyha nyithatok egy zárójelet, a korábbi bajtárs korosztály, mert most ez már a második bajtárs korosztály, az előzőek részt vettek egy Európai Uniós projektbe, ez a Generation Europe, aminek az volt a lényege, hogy több ilyen partnerség alakult Európába. Mi összekerültünk egy német és egy portugál szervezettel, és ők is helyi szinten üzemeltetnek egy hasonló szervezetet, mint a Kacsakő Egyesület, ők is fiatalokkal foglalkoznak, és az volt a projekt célja, hogy ezek a gyerekek találkozhassanak egymással, nyelvet tanulhassanak, megismerhessék egymás kultúráit, megismerhessék egymás társadalmi problémáit is, és akkor volt, hogy az 3 évig tartott a projektnek a megvalósítási szakasza, elmehettek a gyerekek Németországba táborozni, utána mindenki jött Siófokra, Magyarországra, és utána mi mentünk Portugáliába, tehát volt egy ilyen, körbe táboroztattuk a gyerekeket, és az volt ennek a projektnek a terméke, vagy a kimenetele, hogy a gyerekek megvalósítottak egy saját társadalmi projektet. A 15-16-17 éves gyerekeink csináltak egy rasszizmus témáját feldolgozó ilyen kis workshopot, amit elvittek általános iskolába gyerekeknek, és ők szinte kortársként meséltek arról, hogy mi a rasszizmus, meg hogy kiket érinthet, és akkor utána voltak játékok, amikor a gyerekek megtapasztalhatták, hogy milyen érzés mondjuk a kirekesztettség, vagy a tehetetlenség, utána erről lehetett beszélni. Rettentő büszkék vagyunk rájuk, és ott ebbe a bajtárs korosztályban már egy picit cél is, hogy foglalkozzunk valamilyen társadalmi problémával.
Fiúk vagy lányok azok, akik toleránsabbak gyárilag, hogy látod?
Nem tudom, hogy ebben van-e nemi különbség. Mi nem tapasztalunk.
Én szerintem simán lehet.
Vegyes. Tehát, hogy a gyerekeink azok vegyesek, szerintem nagyjából fele-fele a fiúk-lányok aránya.
De azért kérdezem, hogy láttok-e valami különbséget attitűdben. Mert hogy egy lányból anya lesz. Uh-huh. És akkor az ember azt gondolná, a biológia azért csak játszik ebben is. De ezt most csak tényleg csak kérdezem.
Ez amit most mondani fogok, az abszolút nem egy tudományosan alátámasztott dolog, de az elmúlt idén nyáron szervezett táborunkban, ott például a kislány csoportban volt a legtöbb konfliktus.
Tényleg?
Igen.
Jó, de lehet, hogy azért, mert valamelyik fiú tetszett nekik.
Nem, egymással.
De hát azt mondom, hogy egymással azon vitatkoztak, hogy melyiknek tetszik, hogy csak... Nem bírtam kiadni akár adott esetben.
Nem, hát a másság az, hogy oda kerülnek egy táborba, ahol egyrésztről lehet, hogy valakinek ez az első tábora. Oda kerül egy ismeretlen helyre, ismeretlen felnőttekkel, ismeretlen gyerekekkel. Már alapból van egy nagyobb feszültség vagy egy szorongás, ezért ez egy rémisztő helyzet. Én, amikor az én életem első táborába vettem részt, borzasztó honvágyam volt, pedig ott volt a legjobb barátom. Mi törekszünk arra a táborokba, hogy vegyesen alkossuk meg ezeket a kis csoportokat. Pont azért, hogy másokkal is ugye találkozzanak. Mert hogyha mindenki csak a barátjával van, meg a tesójával...
Akkor ugyanott vagyunk, ahol a parcokat.
Így van. Na és akkor bekerül mondjuk egy olyan csoportba, ahol a csoportnak a felét nem ismeri, lehet, hogy van még két barátnél mellette, de a másik felét nem ismeri, meg van egy nagyon jó barátja, vagy mondjuk az idősebb teső, aki mondjuk ugye más korosztály, aki más csapatba kerül, és akkor jön az, hogy hát én nem azzal vagyok, akivel szeretnék, meg amúgy is ijesztő ez az egész helyzet, és nem is akarok inkább itt lenni, és akkor ez már egy konfliktus forrás, és akkor még lehet, hogy a másik amúgy nem is úgy reagált, vagy nem is tetszik, hogy amúgy nem tudom, hogy szólt hozzám, vagy mit mondott, vagy hogyan, és akkor ebből már tud robbanni egy ilyen konfliktus.
Mik a jövőbeni tervek? Bővülni szeretnétek, nyilván szerintem minél több ilyen program az országban sosehát. Uh-huh. Van erre kapacitás, vagy emberanyag, érdeklődő?
Igen, most szeretnénk a szakmai stratégiát is megújítani egy picit, most vagyunk abban a folyamatban, hogy kitűzzük a 3-5 éves célokat. Nyilván ez, amikor megalakult az egyesület, ez végben ez a folyamat, de hogy annyi minden változott, mi is növekedtünk, hogy ezt most esedékes ezt újra gondolni. Nagyon fontos lenne egy stabil anyagi háttér, mert a legtöbb minden ezen múlik, hogy meg tudjuk-e valósítani a programjainkat, tudunk-e mondjuk egy nagyobb táborhelyre menni, ahova mondjuk több gyereket, több önkéntes tudunk magunkkal vinni, fel tudunk-e venni mondjuk több olyan munkavállalót, aki aktívan tudja segíteni a mi munkánkat, mert hogy jelenleg 3 fizetett munkavállalónk van, mindenki más önkéntesen dolgozik az egyesületbe, és ez azért nyilván bekorlátozza a lehetőségeket. Folyamatosan fejlődünk, várjuk egyébként az önkéntesek jelentkezését is, hogyha valaki nyitott, vagy szeretne becsatlakozni
itt,
hozzánk.
Itt, bocsánat, fontos dolog, itt felnőttekre gondoltok, vagy diákokra is? Már csak azért kérdezem, mert hogy aki néz minket, és mondjuk nem diákként ugye van kötelező feladat, hogy hozzátok tud menni segíteni adott esetben?
A 50 óra közösségi szolgálatra gondolsz?
Igen. Van olyan tevékenységetek egyáltalán, amiben be tud kapcsolódni így valaki?
Jelenleg nincs most olyan diákunk, aki nálunk tölteni ezt a közösségi szolgálatot. Egy e-mailt írjanak, és akkor meg tudjuk beszélni a részleteit.
Lehet, hogy van olyan feladat, amiben tud segíteni.
Erre most nem tudok válaszolni, de egyetemista gyakornokaink voltak például az elmúlt évben is, illetve felnőtt önkénteseket is várunk. Nem kell, hogy feltétlenül szociális területről érkezzen. Nekünk is van nagyon több olyan önkéntesünk, aki nem feltétlenül pszichológus, vagy gyógypedagógus, vagy szocmunkás. Fontos, hogy lelkes, nyitott legyen.
Könnyű támogatókat szerezni, vagy sem? Sokan megértik ezt? Szívesen adnak rá bármilyen támogatást, vagy meg kell küzdeni érte?
Vannak, akik támogatnak minket, innen is nagyon köszönjük nekik, de ez nem egy könnyű feladat, főleg rendszeres támogatókat szerezni. Nehéz átadni annak az eszenciát, hogy mi zajlik egy ilyen táborban, miért értékes ez, és hát dolgozunk ezen nyilván, hogy legyenek rendszeres támogatóink, meg partnereink, de ez egy folyamat. Az is egy nehézség, hogy mi elsősorban nem mondjuk, nem tudom, fundraiserek vagyunk, vagy marketingesek, de nem ez a szakmánk, hogy ezzel foglalkozunk, nyilván képezzük magunkat, meg foglalkozunk vele, de ahhoz, hogy például fel tudjunk venni mondjuk egy munkavállalót, aki mondjuk segít mondjuk nekünk a pályázatírásban, ugye nyilván anyagi források kellenek, és akkor ez egy ilyen ördögi kör, hogy jobban tudunk növekedni, hogyha több pénz van, úgyhogy dolgozunk rajta, de hát nyilván nehéz.
De hát ha önkéntesként tud valaki segíteni, akár csak pályázatírással, azt is nagyon szívesen fogadják.
Abszolút.
Hát további jó munkát nektek.
Köszönjük
szépen. És köszönjük, hogy megismertünk benneteket.
Küldetés. Beszélgetés fontos ügyekről. Az Európa Rádió civil szervezeteket bemutató műsorát hallották.
hogy kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló, mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég, mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, a lélek is nem csak az elme valid. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, mert a külvilág néha hűtlen feleség, neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog, hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk. Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden, mint a jég, úgy olvad le ittben a szavakon túl és a falakon innen. Minden kincsem, mindenben úgy kell elmerülni, a külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni. Ha felragyog a holt szemeren, úgy a csendnél nincs szebb szerenet, lehet fele más, de egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, a külvilág hűtlen férj és nem egyéb, neked lehet rendben, ami nekem szana szép, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk,
lehet éppen boldog,
hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk.
Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden, mint a jég, úgy olvad le ittben a szavakon túl és a falakon innen. Nekem kék a szívem.
Lesz-e még időm rád találni? Neked lesz-e még erőt várni rám? Mondd, meddig képes féltőn ránk vigyázni? Ami összetartott eddig bármi fájt, nincs olyan, aki nem tud elbukni, leszek, aki nem fog elfutni, ha nem lesz a szívemen lánc, talán újra élek, kinevet az égbolt, meg lehet, és kitagadhatnak az emberek, én bár más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Tudom, nincs esély, hogy mindig megfeleljek, akkor sem remélek másik életet. Ha a világ dolgai újra megsebeznek, az nem lehet, hogy elveszítselek. Kinevet az égbolt, meg lehet, s kitagadhatnak az emberek, én már más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Én el akarok menni a hegyeken túlra veled, elvakít a világ és a fénybe megcsalt a szemed. Szép
szépnek látszik, míg játszik a képzeleted. Félrevezet, mire észreveszed, az árát megfizeted.
Csak egy perc, csak egy óra, csak egy hónap vagy egy élet. Egy egész estés filmben ezek pillanatnyi képek. Mindegy, nekem már az is, hogy rólam mit beszélnek. Túl vagyok már ezer völgyen, és ezek csak puszta tények. Ezer egyszer is, ha kell, majd újra visszatérek. Fölösleges hazudom, hogy semmitől se félek. Lehet az, hogy végbe sose érek, míg a szívem fogja leszel. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt. Ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Felhángolunk, majd igazi érzést égni hagyunk. Egy percig álmodozók maradunk. Ha mégis felébredünk, és valóban
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.